Szép napot mindenkinek, Fehér Mariam vagyok, és vendégem Őriki Zsolt, mentő technikus, és igen, most kitekintünk a világra, hiszen te nemrég, szia, jó napot, bocsánat.
Szia Mariam, köszöntöm a hallgatókat.
Nemrég jöttél vissza a török-szír határól, hiszen részt vettél a mentésben, ugye két héttel, most már két hete volt a földrengés, és annak a mentési munkálataiban. És azt mondtam, hogy a te történetedet fogjuk meghallgatni, és tőled is ezt kértem, hogy mesélj arról, amit átéltél, hiszen az nem titok, hogy bár nyilván voltál sokat gyakorlatozni, van erre kiképzésed, de ahogy már többen is a mentésben résztvevők közül, meg egyáltalán akik valaha ott jártak, mindenki elmondta, hogy igen, erre készültünk életünk során, ki lettünk rá képezve, de azért ilyet még nem láttunk.
Hát igen, és a bajtársaimmal ezt mindenki a saját szemszögéből elmesélte, hogy hogy látja, és itt nagy egyetértés volt, mert kicsit olyan volt, mint egy film az eleje.
Aha.
Ugye a Hunor, amelynek kötelékében én magam is részt vettem ebben a mentési akcióban, az a katasztrófa védelemnek a nehézvárosi kutató egysége, és ennek egy egészségügyi kontingenseként voltunk mi, akiket az országos mentőszolgálat delegál. És a Hunor, remélem jót mondok, de körülbelül 12 éve vár arra, hogy igazán nagy feladat elé kerüljön, ami ugye mindig rossz, és mindig egy dráma van mögötte, de a cél az, hogy ezt megoldjuk és enyhítsük. És itt is az történt, hogy egyszer csak csengett a telefonom, és jött az információ, hogy Hunorriasztás Törökországban földrengés van, több ezer sérült, romok alatt rekedt ember. Nem is tudtam róla, nem hallgattam híreket egyébként aznap, amikor mentem dolgozni. Tehát csak döbbentem, hallgattam, és hát nem is volt kérdés, de egyébként az volt az érdekes, hogy bárkit riasztottak, akkor az volt, hogy igen. Tehát, hogy...
Igen, én is úgy tudom, az én környezetemben is vannak, akiről tudom, hogy ment, és estére már teljesen összeállt a társaság, tehát ez délutánra mindenki megkapta az információt, és igen.
Igen, egyszer egy régebbi beszélgetésünkben, amit veled ejtettünk meg, és volt egy mondatod, ami azóta is én alkalmazok, hogy az ilyen emberekben van egy jó értelembe vett kattanás, és ez így van, és ez most is beigazolódott. Nem volt kérdés. Gyakorlatilag délután egy órakor már a tűzoltóság kiképző és raktárbázisán voltunk, és este 9-kor pedig Ferihegyről felszállt velünk a gép. Úgyhogy éjfél előtt mi már Törökországban voltunk, utána még egy picit kellett várnunk, ugye azért ott össze van minden omolva, kellett egy picit várnunk arra, hogy a határtól az érintett területre durván 3 órás autóút, 170 kilométer, kellett szállító eszköz. Azért ott a logisztika nem volt egyszerű. Egyébként érdekes volt ennek a szinológiája, mert ugye csak úgy néztük, hogy igen, akkor megyünk. Orvosi vizsgálat, egy gyors orvosi vizsgálat, ellenőrzések, összeraktuk már a felszerelésünket, buszra raktak minket, illetve a felszerelés teherautóra is irány a repülőtér, és a gépbe segítettünk felpakolni a felszereléseinket, illetve a személyes kis máhánkat, és akkor vártuk, hogy ültünk ott, de még mindig ilyen, az én szemszögemből tudom ezt, ez szubjektív dolog, hogy még mindig én értetlenül csak figyeltem, hogy mint egy film, és akkor jó, megyünk. Aztán megérkeztünk a reptére, ahol már sok-sok nemzetközi csapattal találkoztam, ott már érezni lehetett, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, és aztán jött az igazi, ez a frontális élmény, amikor a város szélét, az érintett a város szélét elértük, és elkezdtük látni az első házakat, és ahogy az epicentrumban mentünk egyre mélyebben, mentünk az epicentrum felé, egyre jobban jöttek a még mélyebb, még nagyobb drámák és a képek, és hát ott érdekes volt, mert a buszon csend volt, amikor mentünk. Tehát nem volt oldanézés, hanem ott csend volt, és mindenki csak figyelt, és itt mindenki tudta a szavak nélkül, hogy ez egy borzasztó összesség. Nem tudom, hogy ki mit tud róla. Ugye ez egy Budapest méretű város nagyjából, amiről szó van, és ilyen városból 10 érintett. Tehát az én információim szerint 13 millió ember érintett ebben. Tehát így, hogy a nagyságrendekről beszélhetek, ugye egy ilyen csapat, mikor megérkezik, nem tudom, hogy talán azt emelném ki, hogy egy ilyen nemzetközi mentésben részvevő insalag nehézvárosi kutatócsapat, az 10 napig teljesen önellátó.
Tehát igen, erre akartam én is kitérni, hogy az, hogy ti oda mentetek, ez egyébként egy teljesen összedőlt infrastruktúrája, meg minden szempontból összedőlt városba. Ti bármilyen terhet jelentettetek-e, miközben segíteni mentetek nyilván, de hogy titeket ellátni, vagy ti ezt nem, teljesen...
Önellátók vagyunk, teljesen egyedül a transport, amiben segítség kellett
nekünk. Ez az odajutás.
Igen, de onnantól kezdve mi megtaláltuk, kiválasztottuk a saját táborhelyünket.
És az hogy néz ki, hogy ti berendezkedtek?
És akkor bele a sátrak szépen kipakoltunk, felvettük a helyi erőkkel a kapcsolatot, ugye megtaláltuk, illetve megkaptuk a mentendő területet, az első romot, amin dolgoztunk. Egyébként már ez is érdekes, hogy ha ilyet lehet mondani, hogy csak így a nagyságrendeket, hogy ez egy 12 emeletes ház volt, ami 4 másodperc alatt hanyat dölt. És ebben több mint 1000 ember tűnt el, vagy volt benne.
Hát ugye ez hajnalban történt, és nagyon sok ember aludt. Nem is tudom, hogy aki, mert ezen is gondolkodtam, hogy aki túlélő, az hogy túlélő?
Igen, 4 óra 30, én az ottani elbeszélések alapján tudom, hogy 4 óra 30 ekkor volt egy rengés, akkor valószínűleg sokan elindultak lefelé, aki erre felébredt, vagy ilyesmi. És utána csak abból gondoljuk, hogy 4 óra 37-kor lehetett a következő, mert találtunk egy lakásban egy órát, ami 4 óra 37-kor állt meg. És az már megsemmisítő volt. És hát azért itt úgy kell elképzelni, hogy ez a ház eldőlt, de itt szintek csúsztak össze minden irányban. Tehát volt olyan, hogy a két födém az teljesen egybe, vagy 30-40 centi maradt. Ugye iszonyatos por, nagyon sok törmelék. Nem volt egyszerű kezdeni ezt a helyszínt kezelni. Ugye az ember egy picit ilyenkor óvatatlanul is meg-megtorpan, hogy biztonságos ez? Vagy most hogy menjünk ide be, hova? Mert hogy... És akkor hát nyilván elkezdtük a felderítő munkát.
Igen, ez az, amiben próbálj meg minket beavatni, bár értem, hogy erről nehéz lehet beszélni, mert ugye párhuzamosan próbálod te is láttatni, hogy mi zajlott benned, vagy bennetek, és mi zajlott, tehát hogy nézett ki a mentés. De szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ti nyilván együtt mozogtatok, és együtt voltatok. Gondolom, hogy lelkileg, tehát a lelki dolgokkal itt nincs idő foglalkozni. Tehát
nincs.
Nektek azzal kell foglalkozni, ami a feladat, és
nincs,
keresni azt,
nincs.
Hogy van-e még bárhol túlélő.
Nagyon gyorsan fel kellett, ugye úgy nézett közül, megvolt a táborhelyünk, ahol alszunk és pihenünk, és kialakítjuk a kis intim szféránkat, illetve a rom közvetlen közelében egy alaptábort, ahol a mentési munkák irányítása történt. Ugye oda települtünk meg aggregátorokkal, szerszámainkat, mindenféle eszközünket oda vittük ki. A parancsnokok onnan delegálták és rögzítették minden mozgásunkat. Ugye nagyon fontos volt a kontroll, hogy pontosan tudják, hogy melyik csapat hány fővel, kikkel, hova ment be. Mi történik. Nyilván a Hunor volt azt hiszem az egyetlen, aki 24 órába folyamatosan mentett és dolgozott. Ugye mi 50 fővel mentünk ki, ketté osztott a csapat, az Alfa, illetve a Bravo csapatra, és 8 órás váltásokban dolgoztunk a Romon. Tehát azt lehet mondani, hogy amíg mi mentettünk, tehát vasárnap délig körülbelül, az egy folyamatos munka volt.
Oké, honnan lehet tudni, hogy hol van túlélő? Mert ahogy mondtad, gondolom megkaptátok a ti romotokat, tessék, menjétek,
hát, nézzétek. Hát egy bődületes nagy kárhely önmagában, egy ilyen épület. Nehéz kezelni, ugye szaladgálnak az ott lakók, és borzasztó látni azt, hogy szegények teljesen reménytelenül és próbálnak odaszaladni, hogy ott egy lakás, és ott van az én rokonom.
De hogy aki túlélt, az hogy élt túl?
Vagy nem volt otthon, vagy időben ki tudott jönni. Igazából az az érdekes, hogy ebben nem is tértem.
Jó, ez engem érdek, mert hogy a kiszaladok rám dől, tehát hogy megnyílik a föld, tehát
igen,
hogy
az egész egy ilyen... Ez egy érdekes dolog, mert akik túlélték, és akik kimaradtak, azok azóta az utcán élnek. Ezt nem hát tudom, hogy valaki tudja, hogy ott nincs hova. Tehát a mi épület állva maradt, nagyjából szinte mindet bontani kell, mert mindegyik megrogyott, megrepett.
Hát gondolom nem beszélve az utórengésekről.
És aki szerencsés, ez az autójában tud pihenni, vagy tábortüzeket raknak 50-100 méterenként.
Atyaig.
És ott próbálnak melegedni.
Vissza a mentésre, ez bocsánat, csak már most én elvittelek ebbe az irányba, de hogy ez fontos, mert ezekről meg például egy abszolút nem tudunk, és mindehhez egyébként minuszok voltak, ha jól gondolom.
Nagy hideg volt éjszaka, igen. Délelőtt vállalható volt, de éjszaka minusz 6, minusz 7, minusz 8 fok is volt, és az megsemmisítő tud lenni.
Én nem is tudom, hogy lehet, szerintem ezek tehát nyilván traumatizált sokkban lévő igen. emberek. Tehát...
És ezek az emberek abban a ruhában, amiben kiszaladtak, vagy kimenekültek, az volt. És nyilván most már segélyszervezetek meg próbálják őket támogatni, de hogy ezek az emberek egzisztenciálisan, lelkileg mindenhogy a szeretteiket elvesztve, aggódva, hogy meg lesz, nem lesz, hogy milyen formában lesz, meg élve, vagy már nem. Egyáltalán meg lesz, és ez borzasztó. Tehát én ilyet még sosem tapasztaltam. Bocsánat, visszatérve, hogy ugye alapvetően sok minden segít minket. Az elsődleges azokat ki kell, hogy emeljem, és szeretném itt megkövetni a négylábú bajtársakat, akikről én eddig úgy voltam, aranyosak, jó fejek, hát ott egy ilyen bemutatón többször láttam őket, oda mennek, megtalálják a karton alá bújt embert, és akkor megkapja a juti falatot, és kész, és most látnom kellett, hogy nem. Ők hősök, és pontosan tudják, hogy itt nagyon komoly feladatuk van, és nem is gondolkodnak, hanem önzetlenül futnak be a romba, keresik a túlélőt elsősorban. Nyilván, hogyha halottat talál, azt is jelzi. Ha élőt talál, akkor valamilyen viselkedés, változás van, tehát a tulajdonő mindig ugat. Kicsit olyan, mint a veszekedni, hogy tessék jönni bontani, mert itt lesz mögötte.
Tehát ott hangot ad.
Hangot ad, abszolút, igen, és nem igazán tévednek. És hát ezen kívül azért sok minden segítségünk volt szálloptikás kameránk, befúrtunk, az adott területet körbe tudjuk nézni optikán keresztül, illetve hang detektorokkal nagyon precíz, ami tényleg egy gombos tű, ha leesik, azt is halljuk, hogyha valaki kiabál, zörög, ilyesmi. De volt olyan, hogy GPS koordinátákkal jött oda valaki, és azt mondta, hogy erről a telefonról most jött. És egyébként úgy is volt. Úgyhogy nagyon sok minden volt, hogy sok minden segítette. A helyi erők próbáltak hőkamerákkal, mindenféle lézeres honvédségi felszerelésekkel részt venni. És nyilván azért azt kell tudni, hogy itt mindenkinek az a feladata, hogy nagyon gyorsan próbáljunk meg aktívak lenni és hatékonyak, mert 100 óránk van. Egy nemzetközi protokoll szerint 100 óra, amíg igazán van esély arra, hogy túlélőket vegyünk ki. Annak ellenére, hogy még most is hallom, hogy vesznek ki, és ez egy nagy áldás, és nagyon nagy szerencse.
Szinte hihetetlen, igen.
És, de hogy ezek olyan pici számok, tehát a 100 óra, amit mi próbálunk követni, és hát azért ez nem úgy történik, hogy oda megyünk, egy kicsit kapargászunk, és kivesszük, hanem ezek a tűzoltók, akiknek a munkáját nem is tudom szavakba foglalni, akik az 40-50 kilós gépekkel a hátukon mennek a szűk helyekre és a romokra, és vésnek, vágnak, támfalakt épít, megtámaszt, lépcsőtácsol, bármit, hogy milyen emberfeletti munkát végeznek.
És mindeközben nyilván nagyon kell figyelni, hogy az, aki sérült, arra nehogy még valami ráomoljon, nehogy a munkálatok közben megsérüljön, nehogy közben, ha ott van még körülötte bárki az. Szóval elképesztő körültekintőnek
igen,
kell
és
lenni.
Egy ember
és a képeken
olyan...
meg csak azt látod, érted, hogy egymáson beton
nagyon,
tömbök.
Igen. És hát egy betegért, vagy egy bajba jutottért gyakran 8-10-20 órákat
igen.
is megy a mentés. Tehát nekünk is volt olyan, hogy a tűzoltóink több falat, több lakáson kellett keresztül menni, mire oda tudott jutni. És itt aztán sajnos minden benne van. Szóval benne van az is, hogy az ember
hallottam.
Még hallja, és elindul érte, és mire odaér már nem várja meg a mentőcsapatot.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy ők kontaktálnak, tehát hogy olvastam valamelyik nap egy ilyen szörnyen megrendítő cikket, ami azzal kezdődött, hogy már elcsendesedtek a romok. Tehát, és erre egyébként én nem is gondoltam, hogy hát nyilván próbálnak segítséget kérni ezek az emberek, akik a romok alatt vannak, nyilván nem tudja megítélni, hogy mi hol, merre van, de hát gondolom, hogy egy pontig próbálnak, attól függően ki milyen állapotban van.
Igen, és az volt még nagyon megrázó, hogy a második, harmadik nap már, ha szabad ilyet mondanom, és hát ha őszintén mesélek erről az egészről, hogy akkor már azért a romokon érezhető volt a... Uh-huh. a hullaszang, ugye, hogy elindulnak azok a folyamatok, amik és ez egy olyan jel, amikor tehát ez egy borzasztó, és tényleg tehát, hogy minél többet szeretne az ember kivenni, de nem megy, és a Hunor úgy, hogy folyamatosan dolgozott, és nagyon-nagyon-nagyon professzionálisan 17 ember tudott kivenni. Egyébként ezek szép számok, mert a kint lévő összes magyar csapat azt hiszem 37 vagy 39 embert vett ki, tehát én úgy tudom, és remélem nem mondok rossz adatot, nem szeretnék senkit félrevezetni, hogy minden harmadik túlélőt magyar csapat vett ki. Ez egy nagyon nagy dolog.
Igen, viszont az összszám az meg ugye, én ezt hallottam így a ti berkeitekből, hogy hát azért, hogy kevés olyan értelemben, hogy mennyi ember rekedt a romok alatt. De hát...
Igen. Tehát ide... És hát voltak olyan romok itt azért, amire nem is jutott például a nemzetközi csapat. Mert amerre nézel, és az a szörnyű, és azért elmondhatatlan ez a kilátástalan szituáció, mert megállsz valahol, fordulsz 360 fokot, és mindenhol azt látod, hogy merre menjek, merre lépjek, mert tehát ez nem egy centralizált helyszín, hanem egy bődületes nagy terület. És ugye itt még aztán most ezek az emberek még veszélyben vannak. Ugye itt most elindulhat egy olyan járványhelyzet, egy olyan... Ugye amikor megérkeztünk, például azt is furcsa volt látni, hogy elindultak a fosztogatások, és a boltokat fosztogatták. És először megmondom őszintén, hogy egy kicsit furcsa néztem, hogy de miért kell ezt... Aztán megértettem. Tehát ott nincs nyitva semmi, nem megyek el a boltba, mert nincs. Áram sincs, víz sincs, gáz sincs, semmi sincs.
Fáznak az emberek, éhesek, nincs hova menni.
Így van.
És egyébként meg traumatizáltak, lehet, hogy ott maradtak egyedül a világban.
Így van. Úgyhogy nagyon sok olyan történt, amilyen meghatározó volt. Ott egy rendőr fiú, az nagyon benne maradt, aki végig egyenruhában mellettünk, és odajött, és mondta, hogy az ő kis gyermeke, és a felesége benn van a házban. És akkor az első két nap nagyon bízott, és nagyon korrekt volt velünk, egyébként mindenki. Nagyon nagy szeretetet kaptunk ott, és aztán a harmadik, a negyedik nap már elindult ott a géppel a bontás, ami egy ilyen, hogyha már gépek elkezdenek menni, akkor már nem nagyon számolunk. Nyilván a gépek óvatosan mennek, hogy ne tegyenek kárt mégsem, hogyha se jutottak az ő lakásáig, és illetve eljutottunk, ugye ott pont azon a Romana Hunor delegálta a bontási munkálatokat is, és nem találtuk meg abban a lakásban a két
hozzátartozott,
így van. Viszont bement ez a rendőrfiú, és hozta ki a képeket, meg egyéb adatokat, és az a legnagyobb kincs volt a kezéből.
Zenélünk. Aztán jövünk vissza Őrik és Zsoltán.